chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo.
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Merre tart a világ az áttekinthetetlen technikai fejlődés árnyékában? A Szia, tanár úr! Sorozat mai adásának a hallgatóit Gerő Péter szerkesztő műsorvezető üdvözli. Bő egy és negyed órányit beszélgettem Mezei Péterrel, aki a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának professzora. A beszélgetés videófelvétele Hogyan érjük utol önmagunkat címen megnézhető a Szia Tanár úr YouTube csatornán. A beszélgetés hanganyagából azonban rádióműsor is lett, sőt a hanganyag két műsorra is elég volt. Az első a mesterséges intelligencia kapcsán felmerülő felelősségi kérdésekről szólt, arra is kitérve, hogy van-e létjogosultsága a biztonsági korlátozásoknak akkor is, ha azok a technikai fejlesztést lassítják. Akik azzal a felvétellel nem találkoztak, azoknak elmondom, szerintünk van. Most a beszélgetés második része kezdődik. Ennek a címe pedig sokkal általánosabb kérdés, merre tart a világ az áttekinthetetlen technikai fejlődés árnyékában. Ez a beszélgetés rész a Rádió Bécsben is és a Civil Rádióban is adásba kerül. Mezei Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara professzorával rögtön belevágunk a kényes kérdésekbe. Fog-e munkanélküliséget okozni a mesterséges intelligencia és a többi új technikai fejlesztés? Hol pótolhatatlan, hol nem is akarjuk, hogy pótolható legyen az emberi tevékenység? Hogyan hat a mesterséges intelligencia a különféle szakmákra? Hogyan hat a zenére? Kedves Péter, többféle vonatkozásban szóba került, több beszélgetésünkben is, az, hogy a mesterséges intelligencia, a technika milyen emberi tevékenységeket tud átvenni. Legutóbb például arról volt szó, hogy milyen újságcikkek azok, amelyeket a mesterséges intelligencia is meg tud írni. Egy korábbi beszélgetésben te említetted, hogy gazdasági és sporthíreket például rendszerint minden további nélkül. Én azt hiszem, hogy érdemes néhány szót arra is fordítanunk, hogy mennyi alapja van annak az össztársadalmi pániknak, hogy micsoda munkanélküliséget fog okozni, mennyi mindenkinek veszi el a munkáját, és így tovább. Azt hiszem, hogy hasonló véleményen vagyunk, és ezért megbocsátod, hogy most kicsit ironikusan vetettem föl magát ezt a kérdést.
Hát szerintem sajnos azért irónia nincsen benne, de nem tudom azt mondani, tehát szerintem egyértelműen azonos platformon vagyunk, de mint próbáltam mondani, én mindig próbálok minden egyes kérdésnek minden oldalára ránézni. Én látom ebben a pillanatban is azt, hogy vannak pozitív és negatív folyamatok. Tehát értelemszerűen vannak olyan fejlesztések az AI-nak is köszönhetően, amelyek új munkahelyeket nyitnak meg. Ezt nem lehet tagadni, és itt nem csak arról beszélek, hogy AI fejlesztőket, tehát az IT-szektor bármennyire is képes lehet az AI mondjuk kódgenerálásra, ott elengedhetetlen marad szerintem, hát feltéve, hogy az AI-t kontroll alatt akarjuk tartani, elengedhetetlen az emberi IT felügyelet. Tehát ezen a területen még minden eddiginél nagyobb piaci igények lesznek szerintem. Nem is tudom, hogy az egyetemek képesek lesznek-e kiszolgálni ezeket a piaci igényeket egyébként. Hozzáteszem, nem vagyok biztos benne, hogy annyi ember akar gépekkel foglalkozni, mint amennyire talán majd idővel szükség lehet. Tehát, hogy tényleg mindenki gépeken akar-e gépelgetni, és programozni akar-e, vagy ilyesmi. Tehát ez egy ilyen vetület. Értelemszerűen nagyon sok AI, tehát nem általánosíthatjuk, hogy AI. Nem általánosíthatjuk, hogy mindegyik munkát vesz el. Nagyon sok mesterséges intelligencia az csak kiegészítő, egy eszköz, egy segítő, amely ott lesz az embernek, amelyet az embereknek meg kell tanulniuk használni. Te említetted itt a nyelvi korrekciós történetet. Ez annyira alap, hogy most az én válaszom szempontjából, hogy nem is kell, hogy mondjam, hogy mindannyiunknak nagyjából rá kell nézni, hogyha aláhúzta a program a szöveget, hogy mi lehet ez. Zárójel, mechanikusan fogjuk kijavítani, nem fogjuk megtanulni a nyelvi szabályokat, mert gyorsítani akarjuk a folyamatokat. Ez a probléma, nem az, hogy van ilyen. Az orvosoknak nagyon sok segítséget fognak tudni a különböző algoritmusok adni, és szinte biztos, hogy van az a pont, ahol a társadalom nemet mond. Szerintem az egészségügyi ellátás ilyen. Nem hiszem, hogy az emberek egy olyan kórházra vágynak, aminek az a logikája, hogy bemegyek, beülök egy szobába, mindenféle diódák elkezdenek engem vizsgálni, aztán azt mondják, menthetetlen vagyok, és akkor mehetsz a tüzelőbe. Tehát, hogy ilyen elképzelhetetlen az emberi kontrollt az egészségügyben, szerintem az oktatásban meg kell tartani. De nem biztos, hogy jól látom, és jó a szó, de én azt mondom, hogy rengeteg mechanikus munka képzelhető el, hozzátéve, hogy ezek mind nagyon fontos dolgok, például a gépjárművezetés. Ez egy A pontból B pontba eljutni viszonylag mechanikusnak hangzó dolog, tehát nem igazán alkotunk semmit azzal, ha elmegyünk a boltba bevásárolni. Talán ezt a gép is meg tudná csinálni. Persze ehhez olyan gépek kellenek, akik ténylegesen képesek önvezetésre, vagy hát a jármű, önvezető jármű, amiből meg ugye rögtön jön a következtetés, hogy ez akkor működhet talán csak jól, ha mindenki rábíz ezt a gépekre, és nincsenek olyanok, akik megszegik mondjuk a szabályokat, és akkor már is rögtön ott vagyunk, hogy milyen szabályoknak kell ahhoz megfelelni, hogy egy adott területen az AI előrébb vigye minket, mint hogy hátra húzzon. És ezért van az, hogy szerintem mindezek az érvek, amelyek, de úgy fogalmaztam, hogy kicsit hisztérikus az össztársadalmi reakció, nem tagadom, hogy lesznek, és méghozzá nagyon sok elvesztett munka, mert egyszerűen a logikájából ez következik. Tehát a számítógép elvette a gépírók egy részének a munkáját, a kocsi elvette a fogadhajtóknak, és bocsánat, lókakatakarítóknak a munkáját, és hogy nincs annyi ló már, idézőjelben mondom, üzemben tartva, mint előtte, tehát magyarul nem kellenek olyan karámok, és stb. Tehát, hogy egyszerűen a társadalom változik, csak én azt nem tudom megmondani, hogy mi az a terület, ahol, és még mindig nem, pedig igen, már évek óta én is nézem, ahol tehát tényleg halálra van ítélve egy szakma ilyen szempontból. Én ezt még úgy nem látom, hogy valóban mindenkit fél attól, hogy felváltja az AI, de jogászokra is szükség van, azért a mezőgazdaság is elképzelhetetlen ember nélkül, és mondtam még sok más területet. Tehát én a hisztériát talán annyiban azért, és akkor ez a záró gondolatom, legyünk azért egy kicsit őszinték, a hisztériát egy kicsikét lejjebb kell lohasztani, tehát nem ott tartunk még, hogy az emberiséget kiirtó terminátor AI-ok itt rohangálnának körülöttünk. Viszont naívnak sem akarok tűnni, én nagyon remélem, hogy ezzel minden fejlesztő tisztában van, hogy bármikor eljöhet az a pont, lehet, hogy ez sok év, amikor ahogy ezt az angol szó mondja, artificial general intelligence, vagyis mesterséges általános intelligencia, sok más szót is használnak erre, hogy ez a korszak beköszöntene. Ez azért nem biztos, hogy be kellene, hogy köszöntsön, amikor tényleg mindent meg tud csinálni helyettünk az AI. Lehet, hogy ez csak science fiction, de jó lenne, ha ilyen nem lenne.
Rendkívüli módon bosszant, hogy mondtad ezt a példát, hogy a kocsi is hány munkahelyet. Én akartam nagyon szellemesen azt a poént mondani, hogy kedves Péter, mondj valamit az elmúlt mondatokból, amit ne lehetett volna ugyanígy elmondani mondjuk a gőzgéppel kapcsolatban is. Családi példával akartam hivatkozni, hogy unokahúgom nyomdásznak tanult annak idején. Ő tudott ólombetűkből sorokat szedni. Hát, jaj, de jó, hogy ez a szakma megszűnt, mert mérgező volt, mert nehéz volt, mert könnyű volt elhibázni. Tehát aztán kiadványszerkesztést tanult, hát most már ez is eggyel tovább lépett. Azt akarom kifejezni, hogy megváltoznak ezek a tevékenységek, ami nem változik meg, az az, hogy ennek milyen célja van, milyen értékek vannak mögötte, és így tovább, ami viszont a dolog emberi része. Szövegszerkesztővel se lehet olyan szöveget leírni, amelyet luttollal ne lehetett volna. Nem ez a különbség. A különbség az, hogy milyen tartalmat és milyen céllal akarunk közvetíteni. Ehhez eszközöket kapunk.
Én nem tudok kibújni a bőrömből, szerzőjogász vagyok, tehát itt hagyadjak egy választ erre, szerzőjogi példát hozva, ami nem azért, mert preferálom a sok közül, de legyen a zene. A zene nagyon ki van téve a mesterséges intelligencia kihívásainak, a szöveg is, a film is, de nyilván a film az mindig több, hosszabb, sok adat kell, sok számítókapacitás. A zene az szintén egy kicsit több, mint a szöveg, de maradjunk a zenénél. Mert ez szerintem sokkal jobb példa lesz itt. Ugye a mesterséges intelligencia jelenleg teljesen egyértelműen képes olyan zenéket létrehozni, amely fogyasztható, most nyilván átvitt értelemben fogyasztható, ki tud kapcsolni az embert, háttérzenének tökéletes, akár még rajongani is lehet érte, mert olyan jó a dallama, és a többi nem akarom túlreagálni. De azért rajongani nagyon ritkán szoktunk valami olyanért, ami mögött nincs ember. A sportot sem azért szeretjük, mert gólt rúgnak, hanem mert valaki rúgja a gólt, vagy kosárlabdában valaki bajnok lesz. Tehát van egy olyan emocionális kapcsolat a sporthoz, a zenéhez, amiben az emberi tényező szerintem, illetve bocsáss meg, lehet, hogy ezt mások kinevetik, én ezt tartom a kultúra, akár magas kultúra, akár kevésbé magas kultúra, a sportot is ide számítom egyértelműen részének, hogy ezt elvileg mit csináljuk. Na most, a zene képes, vagy az AI képes lehet a zenét bizonyos keretek között kiváltani. Ez létezik. Tehát amikor valaki mondjuk a telefonján megnézi, mi történt 4 éve, nekem most dobta föl a telefonom, hogy 4 éve mi történt, milyen fotókat készítettem, és alárak egy zenét, ez egyértelműen AI zene, ennek utána jártam, tehát ezt már nem ember készítette. Hozzáteszem, nem a zenére figyelek, hanem a gyermekeim kiskori képére, blablabla, bla, bla, de hogy már van piaci területe. Jó, tegyük föl, és ez egy komoly félelem, és te továbbra is mondhatnánk ezt a szót, hogy hisztéria, talán nem, talán igen, de hogy van egy félelem, hogy vannak piaci szegmensek, ahol az AI a zenét és a zene alkotóit ki fogja váltani. De teljesen egyértelmű, hogy én nem, most magamról beszélek, de szerintem gondolja mindenki bele, én nem fogok elmenni olyan koncertre, ahol a számítógépet kirakják a pódiumra, és elkezdi generálni a zenét. Persze lehet, hogy lesz ilyen, csak az árójel kedvéért a Star Wars egyik epizódjában Anakin Skywalker találkozott a Palpatine kancellárral, ahol ilyen hipnotikus zene valami színház jelenet volt. Most nem akarom túlreagálni. Persze lehet, hogy lesznek ilyenek. De szerintem azért, amíg emberek vagyunk, addig emberekért fogunk rajongani, és talán ez egy olyan visszatartó tényező lehet, hogy ne, mégsem jut el mindenhova, tehát technológia megmaradt talán eszköznek, és meg kell tanulnunk az AI-t használni eszközként, szerkesztésekre, akár letűnt hangszerek megjelenítésére, de azt embernek kell kontrollálnia, és amíg ez így lesz, talán menthetőek vagyunk, ha nem, akkor az emberiség lehet, hogy a kultúráját is elveszti.
A célon múlik minden. Én például a magam rádióműsoraiba, a szünetekben mesterséges intelligencia által generált zenét használok, amelyik messze nem olyan minőségű, messze nem ad olyan élményt, mint amit sok más adhatna, szerzői jogi szempontból viszont a lehető legjobb megoldás, és hadd mondjam meg, hogy befektetett munka szempontjából is, mert rákattintok, belehallgatok, ez most Pardon, az én döntésem, hogy ez most ennek a beszélgetésnek a hangulatához illik, vagy nem illik, de utána a Ctrl-C és Ctrl-V billentyű kombinációk ügyes használatával megoldom a szünetbeli zenét, anélkül, hogy ehhez engedélyt kéne kérnem, anélkül, hogy a forgalmazás lehetőségein gondolkoznék. Erre a célra kifogástalan. Abban teljesen igazad van, én sem mennék el olyan koncertre, ahol a számítógép az előadó, és azt is meg kell, hogy mondjam, hogy hallottam már Beethoven 10. szimfóniáját, amelyet ugye számítógép fejezett be, nem olyan. De hát emögött az is ott van, hogy én tudom, hogy ez egy gép által generált zene, és ez a ismeretem is benne van önkéntelenül abban, hogy milyen érzéseim alakulnak ki vele kapcsolatban.
És szerintem ez talán egy nagyon fontos szó, talán végszó is azért, hogy ezt te mondtad, meg én mondtam, tehát itt most két ember beszélgetett, mind a ketten kicsit szkeptikusok vagyunk, bár te most éppen bizonyítottad, hogy praktikus felhasználója is vagy az AI-nak, de hogy ezek mi vagyunk. És lehet, hogy egy generáció múlva, ahogy a mostani ugye digitális benszülötteknek, tehát az internetbe beleszülető 90-es évek óta ez van, ugye, de ténylegesen azért a 2000-es évek óta igazán jó az internet, mármint teljesítményre, tehát azért, aki ebbe a korba beleszületett, annak ez van, ez olyan, mint számunkra is rengeteg, a televízió. Nekem például a gyerekkoromban nyilván ilyen lehetett a televízió. Sok más embernek a rádió volt, hogy abba született bele, hogy van. Most akik születnek 2020 óta, azoknak 2030-ra ez beleszületett jelenség lesz, hogy az AI-jal fognak valamit csináltatni. Tehát én attól tartok igazán, hogy az agyban ez csak így fog átkattanni, ha a szokások azt dobják, hogy ez könnyebb.
A Szegedi Tudományi Egyetem Állam és Jogtudományi Karának professzorával, Mezei Péterrel arról beszélgetek, hogy hogyan hat az életünkre a mesterséges intelligencia. Szünet után folytatjuk. Merre tart a világ az áttekinthetetlen technikai fejlődés árnyékában? Ezzel a címmel beszélgettem 2025. májusában Mezei Péterrel, a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának professzorával. A szünet előtt arról volt szó, hogy hogyan hat az életünkre a mesterséges intelligencia. Most általánosabb és gyakorlatilasabb kérdések is következnek. Lehet, hogy a mesterséges intelligencia dömpingszerű terjedése után visszafelé leng majd az inga, és megint az emberi tevékenység jelentősége kerül előtérbe? Egyes sportokban már valójában az eszközök, a kiegészítők, a technikai fejlesztések versenyeznek. Mi lesz ennek a jövője? Használhatjuk-e például egy dolgozat tanulmány elkészítéséhez a mesterséges intelligenciát? Ha ezt tesszük, kié a mondani való, kié a felelősség? Meddig lehet ebben tisztességesen eljutni? Hadd kérdezzem meg a véleményedet valamiről. Nekem most az jutott eszembe, hogy én még emlékszem arra az időre, amikor a műanyag eszközök elkezdtek elterjedni a háztartásokban. Emlékszem olyan tévéreklámokra, hogy ez műanyag, ha megismeri, megszereti. Tehát embereknek kedvet csinálni. Aztán ez nagyon elterjedt, és jött egy olyan időszak, amikor már sokkal nagyobb értéke lett az emberek szemében megint a természetes anyagoknak. Emlékszem arra, amikor elterjedtek a konfekcióruhák, az én gyerekkoromban, fiatalkoromban még nagyon-nagyon kevés variáció volt, most már inkből van 10 féle azonos méretből, 10 féle szava, és megint elérkezett az az időszak, hogy volt egy telítődés, és elkezd újból nagy becsülete lenni a kézi egyedi munkának. Lehetséges, hogy ez egy szabályosság, hogy így mennek a dolgok, hogy dömpingszerűen elterjed, majd telítődik, és akkor ismét visszatérünk az egyedi fejlesztésekhez, az egyedi munkákhoz, az emberi közvetlen munkához?
Szerintem teljesen egyértelműen. Én egyedül azt nem tudom megmondani, hogy kihez fordulj ezzel a kérdéseddel, aki ezt ugyanígy egy beszélgetés keretében, nagyon jó beszélgetés lehetne szerintem, ki tudná fejteni ezt a ciklikusságát, hogy a társadalom hogyan reprodukálja is magát, de hogyan tér is el mégis az előzményektől. Ugye ez tulajdonképpen a szülő-gyermek viszony is, meg ez is, amit mondasz, a tudatosság, hogy látjuk, hogy a műanyag például igenis rosszat okoz, legyen mégis más. A gépjárművezetés nagyon érdekes módon, főleg a nagyvárosokban egy kicsit kezd visszaterjedni, visszaesni a fiatalok körében, mert tudatosabban szeretnének inkább biciklizni. Az alkoholfogyasztásnál ugyanezt mondják állítólag a szakemberek, hogy a fiatalok nem annyi bort isznak. Mondjuk zárója állítólag rövidet elég sokat isznak, de hogy nem mindenki. Tehát, hogy ezek a fajta generációs különbségek szerintem olyanok, amelyeket érdemes lenne sokkal részletesebben megnézni, és szerintem ez a terület is ilyen. Én magam azért szakismerettel ezzel nem ezen a területen nem rendelkezek, de úgy sejtem, hogy én sem azt akartam mondani, hogy ez egy ilyen egyenesen fölfelé irányuló nyíl, hanem ez egy fajta görbe jelleg. Nem tudom megmondani, mennyire görbe, és milyen irányba klasszikus színusz, vagy egy folyamatosan emelkedő színusz, de minden esetre egyértelmű, hogy vannak visszaesések és előretörések. Végülis az AI-ban is ez a két winter, két AI-tél, az mind azt mutatta, hogy valahova eljutottak, de nem volt elég. Igen, hogy most a generatív AI eljutott-e minket oda, ami elége, vagy még több kell, és ezt el lehet-e, én nem tudom. Szerintem azért vannak itt esélyek a pozitív jövőre is még.
Továbbra sem tudom letagadni, hogy az én gondolataimban ezzel az egész témakörrel kapcsolatban hatalmas káosz van. Szóba került korábban más beszélgetésünkben is az például, hogy hadd kezdjem a legelején. Annak idején az ókori Görögországban, az olimpián a versenyzők mesztelenül versenyeztek. Szóba nem kerülhetett, hogy az egyiknek azért van előnye, mert egy másfajta tornacipőt hord. Most már az atlétikai számokban is számít az, hogy kinek milyen cipője van, milyen úszómeze, és mit tudom én, micsodája. Lépjünk egyel tovább. Vannak kerékpárversenyek. Nagyon számít, hogy ki milyen típusú kerékpárral versenyez, ugyanakkor kizárják azt, aki titokban egy kis motorral segíti magát. De vannak motorversenyek is, ahol viszont természetes, hogy motorral segítik magukat. Az autónál már kifejezetten az autógyártó cégek versenyeznek. Valahogy nem tudom megragadni ennek a folyamatnak a logikáját, hogy hol váltunk át oda, hogy már Karinti Frigyes sakkozógépénél tartunk, hogyha sakkozni támad kedvem, akkor csak bekapcsolom az önmagával sakkozógépet, és elmegyek moziba.
Igen. Nem tudok erre most mély tartalmú választ adni szerintem. Én azt látom, hogy és te hoztál nagyon jó példákat, mivel nagyon szeretem a sportot, én mindig az úszást szoktam hozni. Ott voltak az úgynevezett cáfadresszek, amelyek olyan előnyöket jelentettek egyes úszóknak, nem mindenki bírta, ami érmeket, még, sőt, még talán mindig van megdöntetlen rekord is abból az időszakból. Tehát ez az emberi jellem része is, nem csak a kultúrát szeretjük, de a sikert és a győzelmet is hajkurászuk, és valaki mindig előre akar törni. Ez geopolitikában az, ami most játszik az AI-ban. Tehát valaki mindig előre akar törni a másikhoz képest. Tehát szerintem teljesen egyértelmű, hogy ez pedig az AI továbbfejlesztése, és talán hát károsabb, szerencsétlenebb továbbfejlesztése irányába mutató indok lehet. Szerintem ez egy fontos körülmény, amit mérlegelnünk kell a jövőben majd még, hogy mit engedhetünk meg. Ez talán megint, ugye az is igaz, ez szabályozás kérdése is. A sportban egyértelmű, mit szabad, mit nem, mit tiltanak, mit nem. Hát nem véletlen, hogy tényleg az is egy emberi reakció, hogy hát ha valamiben bizonytalanok vagyunk, akkor szabályozzuk majd le. Úgyhogy komplex a terület. Én azt hiszem, hogy ugyanakkor bármit is fogunk szabályozni, arra jönnek majd további reakciók. És ez nem csak te így szoktál fogalmazni, hogy zavar van így erről a fejben, hát valójában nem csoda. Tehát csoda, ha valaki érti, hogy miről szól a mesterséges intelligencia, annyi körülményről és annyi részkérdésről szól ez, hogy nyomon követni szerintem lehetetlen bárki számára is, de hát átlag embereknek persze főleg nem. És én is annak tartom magam.
A gondok azt látom, hogy valójában nem határolható el, hogy valamiben mi az emberi teljesítmény, és mi volt az eszköznek a teljesítménye. Ha emberek vetélkedését, versenyzését akarjuk megnézni, akkor mindegyiknek azonos futócipőben, vagy azonos biciklin, vagy azonos autóval kéne versenyeznie. Hogyha a gyártók versenyeznek, akkor viszont ugyanannak a versenyzőnek kellene különböző cipőkben, különböző kerékpárokon és különböző autókban végigmennie a pályán. Most
Nézd,
árképtelenségeket mondtam.
nem, csak legfeljebb azt akartam mondani, hogy ez mind persze csak attól függ, hogy valóban mindent versenynek fogunk-e föl. Én azban nem vagyok bizonyos, hogy az AI-t minden értelemben versenynek kell fölfogjuk, hogy csak az amerikaiak nyerhetnek, vagy csak a kínaiak. Amíg az például olyan betegségeket előz meg, ami több tízezer, akárhány ezer embernek az életét menti meg, akkor az jó, férjünk hozzá értelemszerűen. Azzal például a kultúrában már nem ezzel a megállapítással, úgymond már nem értek egyet, azt nem hiszem, hogy az szerencsés, hogyha nincs tisztázva, hogy mondjuk egy szép irodalmi művet, bocsánat, AI készített. Ha mondjuk az a feladat, hogy egy rajzverseny van, mert ilyenekre ugye rengeteg példa van, hogy bármilyen technikát használhatunk, akkor lelke rajta, ha valaki AI-jal dolgozik, akkor azzal dolgozik, azt is meg kell tanulni. De szóval valahol azt érzem, hogy ez a verseny szó, versenykörülmény, ez árnyalja és nehezíti a helyzet eldöntését. De ha nincs verseny, akkor egyértelmű, hogy az emberi tényezőt kell